Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól, és az ő egyszülött fiától, ami Urunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Énekléssel folytassuk együttlétünket, istentiszteletünket, a 165. dicséretünk első 4 versét énekeljük most testvérek. 165. dicséretünk első 4 versét. Itt van Isten köztünk, gyertek őt imádni. Kedves testvéreim, minden úrnapon olvasunk egyházunk hitvallásából, a Heidelbergi KT-ból, a második úrnapjának kérdéseit és feleleteit Fischer Péter presbiter testvérünk olvassa ma közöttünk, amelyek az ember nyomorúságáról vallott tételeket adják elénk.
Honnan ismered meg a te nyomorúságodat? Isten törvényéből. Mit kíván tőlünk Isten törvénye? megtenyt erre Krisztus röviden Máté evangéliuma 22. részében eképen. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, és teljes elmédből, és teljes erődből. Ez az első és nagy parancsolat. A második pedig hasonlatos ehhez. Szeresd fele barátodat, mint magadat. E két parancsolattól függ az egész törvény és a proféták. Megtarthatod-e mindezt tökéletesen? Nem, mert természet szerint hajlandó vagyok Isten és fele barátom gyűlölésére.
Havonta egy úrnapon fölolvassuk Isten törvényét is, hiszen ahogy itt a KT magyarázatban most ezt hallottuk, emlékeztet bennünket a nyomorúságunkra. Arra, hogy ugyan Isten adna nekünk utat és lehetőséget arra, hogy hozzáérkezzünk, elmondja ennek az útját a törvényben, a parancsolatokban, de amikor ezeket olvassuk, és ezeket megpróbáljuk betölteni, újra és újra ráébredünk arra, hogy képtelenek vagyunk Istenhez eljutni. És mivel képtelenek vagyunk őhozzá eljutni, segítségre van szükségünk, így a 10 parancsolat nem csak a mi nyomorúságunkra döbbent rá bennünket, hanem elvezet bennünket a mi egyetlen egy segítőnkhöz, közben járónkhoz, az Úr Jézus Krisztushoz. Ezért olvassuk a 10 parancsolatot, és miután Jézus Krisztushoz találtunk, akkor sem vetjük el ezeket az igéket, hiszen ezek megtanítanak bennünket továbbra is arra, mi az Isten előtt kedves, jó és szent dolog, és igazgatják a mi életünket, gondolkozásunkat, a parancsolatok arra, hogy Istennek hogyan legyünk hálásak mindazért, amit ő Jézus Krisztusban érettünk tett. Ma a 10 parancsolat igéit Ábrahám Péter presbiter testvérünk olvassa közöttünk, és akik szeretnék a szemükkel is követni, az énekes könyvük 589. oldalára lapozhatnak, és ott is ki van nyomtatva a 10 parancsolat, amely a Bibliában Mózes második könyvének 20. fejezetében található megírva.
Isten törvénye, a 10 parancsolat. Első. Én az Úr vagyok, a te Istened, aki kihoztalak téged Egyiptomnak földjéről, a szolgálatházából. Ne legyenek néked idegen isteneid én előttem. Második. Ne csinálj magadnak faragott képet, és semmi hasonlót azokhoz, amelyek fent az égben, vagy amelyek alant a földön, vagy amelyek a vizekben a föld alatt vannak. Ne imádd, és ne tiszteld azokat, mert én, az Úr, a te Istened, féltőn szerető Isten vagyok, aki megbüntetem az atyák vétkét a fiakban, harmad és negyed iziglen, akik engem gyűlölnek. De irgalmasságot cselekszem ezer iziglen azokkal, akik engem szeretnek, és az én parancsolataimat megtartják. Harmadik. Az Úrnak, a te Istenednek nevét hiába felnevedd, mert nem hagyja azt az Úr büntetés nélkül, aki az ő nevét hiába felveszi. Negyedik. Megemlékezzél a szombatnapról, hogy megszenteljed azt. Hat napon át munkálkodjál, és végezd minden dolgodat, de a hetedik nap az Úrnak, a te Istenednek szombatja. Semmi dolgot ne tégy azon, se magad, se fiad, se leányod, se szolgád, se szolgáló leányod, se barmod, se jövevényed, aki a te kapuidon belül van. Mert hat napon teremté az Úr az eget és a földet, a tengert és mindent, ami azokban van, a hetedik napon pedig megnyugovék. Azért megáldá az Úr a szombatnapját, és megszenteli azt. Ötödik. Tiszteld atyádat és anyádat, hogy hosszú ideig élj azon a földön, amelyet az Úr, a te Istened átte néked. Hatodik. Ne ölj. Hetedik. Ne paráználkodjál. Nyolcadik. Ne lopj. Kilencedik. Ne tégy a te fele barátod ellen hamis tanúbizonyságot. Tizedik. Ne kívánd a te fele barátodnak házát. Ne kívánd a te fele barátodnak feleségét, se szolgáját, se szolgáló leányát, se ökrét, se szamarát, és semmit, ami a te fele barátodé.
Értek testvérek, csendesedjünk most el fennállva is, imádkozzunk. Dicsőítünk téged, szerető mennyei édesatyánk, aki szent lelked által, ahogyan énekeltük is, jelen vagy közöttünk. S a testi szemünkkel nem is látunk. Köszönjük, hogy hallhatjuk hangodat ígéden, kijelentéseden keresztül, amelyen keresztül szólsz és beszélsz hozzánk. Légy segítségül egyen-egyenként mindannyiunknak, hogy a te jelenlétedben lehessünk alázatosak, fölismerve azt, hogy senkik és semmik vagyunk te előtted, nyomorultak, akiknek nem csak érdemeink nincsenek, hanem sokkal inkább a te haragodat és bűneink büntetését várhatjuk csak te tőled jogosan. Légy segítségül, hogy ezzel az alázattal és a te kegyelmességedre való utaltságunk felismerésével tudjunk állni te előtted ebben az órában is, kicsik és nagyok egyaránt. És arra kérünk téged, hogy fiadért légy kegyelmes hozzánk. Beszélj a mi szívünkre, hatalmas mennyei erőddel formáld a mi egész életünket, szívünket, gondolkozásunkat, hogy betölthessük azt a célt, amire te teremtettél bennünket, hogy szövetségre lépjünk te veled, és hogy mi testestől, lelkestől többé ne a magunké, hanem a tieidé legyünk. Kérünk ebben végezd munkádat közöttünk és bennünk, és újíts meg bennünket a szövetségben, ha már oda tartozunk. Taníts bennünket ígéd által, amely az igazság. Segíts meg bennünket, hogy ezt az igazságot készek legyünk elfogadni, magunkévá tenni, magunkat ennek az igazságnak alárendelni. Ne távozz el tőlünk, hanem légy és maradj itt közöttünk, mennyei édesatyánk. Mindezt a te fiadra nézve, az Úr Jézus Krisztusra nézve kérjük, és mindezért ő érette és ő általa fohászkodunk te hozzád. Amen. Folytassuk imádságunkat a 25. Zsoltárunk második versének éneklésével. A 25. Zsoltárunk második versét énekeljük, amely így kezdődik. Utaid, Uram, mutasd meg, hogy el ne tévejedjem. Bibliaolvasó kalauzunk által mai napra, olvasásra jelölt igét olvasom Márk evangéliumának harmadik fejezetéből. Máté evangéliumának harmadik fejezetében, a 13. verstől a 17. versig terjedő szakaszban a következőket találjuk megírva. Akkor Jézus Galileából a Jordán mellé ment Jánoshoz, hogy megkeresztelkedjék általa. János azonban tiltakozott, és azt mondta, nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz hozzám? Jézus pedig így felelt, hagyd ezt most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. János erre engedett neki. Amint Jézus megkeresztelkedett, azonnal kilépett a vízből, és íme megnyílt neki a menny, és látta, amint az Isten lelke leszáll rá, mint egy galamb. És íme egy mennyei hang ezt mondta, ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Azt gondolom, testvérek, hogy talán már gyerekkorunkban is megfigyelhettük azt, hogy nagy örömet okozott nekünk, amikor barátainkkal valami közös dolgot találtunk, amiben ők is, meg mi is egyeztünk. A gyerekek általában a ruházatukban szokták ezt fölfedezni, és örülnek annak, na, te rajtad is ilyen ruha van, vagy ilyen színű ruha van, vagy ilyen mintájú ruha van rajtad. Később a fiatalok igyekeznek maguknak példaképeket választani, és az egész megjelenésükkel, a frizurájukkal, az öltözködésükkel kifejezni azt, hogy ők valakivel közösek, egyek. De azt gondolom, hogy minden időben az ember életében a barátságos alapja is ez szokott sokszor lenni, hogy van valami közös hobbink, van közös ízlésünk, van esetleg közös származásunk, ha addig nem is ismertük egymást, vagy egyforma magasak vagyunk, vagy hát szomorú, de erről is beszélni kell, sokszor az is összeköt embereket, hogy közös nyomorúságunk van. Közös betegségünk van, és mindjárt közelebb kerülünk egymáshoz, ha tudjuk, hogy a másik is ugyanúgy szenved, ahogyan mi. Azt gondolom, hogy az ember mindig is keresi azokat a közös pontokat, ami benne és Istenben is közös. Valahogy úgy gondolkozunk ezekről a közös pontokról, hogy ezek bennünket összekötnek, egyé tesznek. Amikor Jézus Krisztus megkeresztelkedéséről olvasunk, akkor azt gondolom, hogy talán mindennél jobban kiütközik az életünkben az, hogy a keresztjének a keresztségben egy ilyen közös pontot látnak. Hát Jézus is megkeresztelkedett, mi is megkeresztelkedtünk. És akkor ez azt a látszatot kelti, és azt az érzést sugározza felénk és nekünk, a szívünkbe, meg a lelkünkbe, hogy hát akkor Istennél nem vagyunk annyira rosszak. Ha mi ugyanazt csináljuk, amit Jézus is csinált, akkor azzal biztos nem teszünk rosszat, sőt, egyenesen jót cselekszünk. Azt gondolom, hogy őszintén meg kell azt mondanunk, hogy a kereszténység egy része hosszú évszázadok óta egyenesen azt tanítja, hogy ez a közös pont, Jézus keresztsége és a mi keresztségünk annyira fontos, hogy általa, a cselekvés által, a keresztség által egyenesen megmenekülünk a kárhozattól. Ez a kereszténységnek ez a fajta gondolkozása, hogy az ebben való hasonlóságunk Jézushoz, életmentő, üdvözítő hasonlóság, ez évszázadok elteltével bennünket, protestánsokat is nagyon erősen kísért. Nagyon erősen kísért. Sokszor van az, amikor jönnének emberek, hogy ők meg szeretnék kereszteltetni a gyermeküket, és megkérdezem, hogy miért, akkor azt mondják, hogy ez így szokás. Hát ezt így kell csinálni. Hát mi jó keresztjének vagyunk, meg kell keresztelni a gyermekünket. Aztán, amikor beszélgetünk, akkor kiderül, hogy sokan ettől valami csodát várnak. De mi is az igazság? Mi a valódi közösség Jézus keresztsége és a mi keresztségünk között? Azt még csak-csak tudjuk, hogy a mi keresztségünk mit jelentett. Ugyan gyermekek voltunk, és az idősebbeknek valószínű még fényképük sincs erről az eseményről, de talán elmondták nekik azt a szülők, hogy meg vagytok keresztelve, és az igényesebbek talán még el is mentek, megnézték az anyakönyvbe, hogy valóban megkeresztelték-e őket, született-e erről valami anyakönyvi bejegyzés az adott egyházközségben. Mások csak elhitték, hogy meg vagyok keresztelve. Ma meg már egyenesen, ugye, ha valami keresztelő történik, még ki se mentünk a templomból, de a Facebookon már fönn van, hogy megkereszteltük a gyereket. Tehát már egyenesen élőbe megy az információ arról, hogy ezen is túl vagyunk. Szóval azzal még úgy csak-csak tisztában vagyunk, hogy a mi életünkben mi ez a keresztség, tudjuk, hogy vizet öntünk egy gyermek fejére, de ez alapján arra következtetni, hogy hát ez a mi cselekvésünk, ugyanaz, amit Jézus tett, és a kettő hasonlósága miatt mi aztán már mentesek is vagyunk a kárhozattól, és várományosai a boldog örök életnek, azt gondolom, hogy elég nagyvonalú gondolkozás a részünkről. Elég nagyvonalú gondolkozás. Ezért ma arról szeretnék beszélni, amiről az evangélium is beszél, az Úr Jézus keresztségéről, hogy ez ott és akkor mit jelentett, és milyen következtetéseket vonhatunk le ebből. Nagyon fontos dolog ez, tekintette arra, hogy akiknek egy minimális Biblia ismerete van, vagy elolvassák ezeket a részeket, azoknak egyből föl fog tűnni valami, ami abszolút nem hasonlít a Jézus keresztsége, meg a között a keresztség között, ahogy mi megkeresztelkedtünk, ez pedig az, hogy azt olvasjuk, hogy Jézus feljött a vízből. Mi meg mit szoktunk csinálni? Hát egy kis vizet öntünk a gyermekek fejére. És talán az itt levőknek a döntő többsége így lett megkeresztelve. Tehát már ezért is el kell gondolkoznunk azon, hogy tényleg ami keresztséget mi magunkra vettünk, meg amit Jézus magára vett, az tényleg annyira hasonló-e, és remélhetünk-e ettől önmagában, a keresztségtől bármit is az életünkre nézve. Mert ha úgy van, akkor legalább annyi hasonlóságot kellene mutasson, ha következetes gondolkozásúak vagyunk, a mi keresztségünk a Jézuséhoz, hogy hát akkor legalább mi is úgy keresztelkednénk meg formailag is, mint ahogy ezt Jézus tette. Hogy tisztázzuk ezeket a dolgokat, most szeretnék elsősorban Jézus keresztségéről beszélni, és majd aztán megérthetjük azt, hogy mi is tulajdonképpen a mi keresztségünk, és mit is remélhetünk ettől, vagy mi az, amit nem kell ettől remélnünk. A keresztség az egyház történetében keresztelő János által jelenik meg. Nem volt ilyesmi keresztelő János előtt. Egyszer csak becsöppent az egyház történetébe ez a gyakorlat keresztelő János által, akiről a kortársai is azt mondták, hogy próféta volt. Próféta volt. Ez nagyon fontos, hogy a Szentírás leírja nekünk ezt, hogy ezt tartották Jánosról, hogy ő próféta, sőt voltak, akik még egy kicsit többet is tartottak róla, egyenesen azt feltételezték, hogy lehet, hogy nem is csak próféta, hanem ő maga a Messiás. Miért fontos az, hogy prófétának látták Jánost a kortársai? Azért, testvérek, mert a próféta az egyház akkori gyakorlatában látó ember volt, közvetítő ember volt. Látóknak nevezték őket, mert Isten valami olyasmit mutatott nekik, és valami olyasmibe avatta be a prófétákat, amit a köznapi emberek nem ismerhettek és nem láthattak. És az volt az ő feladatuk, hogy azt a látást, amit Istentől kaptak, közvetítsék a nem látók felé. Lefordítsák és elmondják nekik mindazt, amiben beavatást nyertek. Keresztelő Jánosról azt feltételezték, így gondolkoztak róla, hogy ő egy próféta. Ez azért is fontos, mert keresztelő Jánost megelőzően már nagyon hosszú idő óta nem voltak próféták az Ószövetségi Egyház történetében. Csend volt ilyen tekintetben. Nem szólaltak meg olyan emberek, akiket prófétáknak neveztek volna. Ha valaki visszakutatja a zsidó történelmet, fogja látni abban, hogy voltak nagy rabbik, tanítók, de egyikre sem mondták azt, hogy próféta. Megjelent keresztelő János, és mindenki fölismerte azt, hogy ez az ember nem egy nagy rabbi, hanem ez az ember egy próféta. Amit tehát János mondott, az amiatt, hogy ő azt Istentől kapta, szent igazság volt. Amit ő mondott, az parancs volt és végzés mindazok felé, akik Istent komolyan vették. Tudták az emberek, hogy az, amit János képvisel, nem az övé, hanem egy közvetített üzenet attól, akitől ő azt az üzenetet kapta Istentől, és ezért engedni kell annak, amit János mond, mert Istennek így lehetünk engedelmesek. János meg azt hirdette az embereknek, hogy térjenek meg, és keresztelkedjenek meg. Miért? Azért, mert azt mondta, új kezdet kezdődött. Itt egy új kezdet van. A régit, ami eddig volt, le kell zárni, ahhoz, hogy az újat elkezdhessük. A keresztség gyakorlata ezt nagyon szépen kifejezte. Az a keresztség, amit János gyakorolt, az egy igazság elfogadásának a kinyilvánítása volt, a megnyilvánítása volt. Akik elfogadták Jánostól azt, hogy itt valami most lezárul, és egy új kezdődik, azok megkeresztelkedtek. Nem a keresztség miatt keresztelkedtek meg, hanem azok keresztelkedtek meg, akik igazat adtak Jánosnak. És a bemerítés, ahogyan János a keresztséget gyakorolta, ezt nagyon szépen kifejezte. Ugyanis azt olvassuk a Bibliában, hogy ott állt a Jordán vizében, és akik nála megkeresztelkedtek, azok úgy keresztelkedtek meg, hogy János alámerítette őket a Jordán vizébe, és aztán egy pillanat múlva fölemelte őket a Jordán vizéből. Szimbolikusan azt jelentette ez a mozdulat, hogy eltemettetik valami, és aztán egy új kezdődik el. Olyan, mintha az embert elhantolták volna, de feltámadt volna, és valami új kezdődne el. Jelezte azt is a víz, ahogyan a víz körülvette az embert, hogy az emberről minden, ami eddig rárakódott, a víz által letisztítatik, és aki fölemeltetik a vízből, az immáron tiszta. És ez valami egészen új dolog. Sokszor mi is szoktuk azt mondani, amikor egy fárasztó nap után letusolunk, lezuhanyzunk, hogy szinte újjá születte. Pedig semmi más nem tettünk, csak a napnak a verejtékét, izzadságát, a piszkot lemostuk magunkról. Nos, János hirdette az új kezdetet, aminek a lényege az volt, hogy érkezik a Messiás, a szabadító, és vele együtt természetesen a szabadulás is. Itt valami lezárul, és egy egészen új kezdődik. És azt az újat sehogyan máshogy nem lehet megragadni, csak hogyha a régit lezárjuk. Csak ha a régit lezárjuk. Nyilvánvaló megkérdezhetjük azt, hogy mégis mi zárul le, és mi az új. Hajlamosak vagyunk azt gondolni, hogy a lezárás és az új kezdet között soha nincs semmi kapcsolat. De János ige hirdetésének nem ez volt a lényege. Mert volt kapcsolat a múlt és a jelen között. A lényeg az volt, hogy amit eddig ígéretként ragadtatok meg, hogy az Isten elküldi majd egyszer a szabadítót, a messiást, az most itt van, megjelent közöttetek. Eddig csak egy ígéret volt, amit hittetek, de íme most mássá lehet a ti viszonyotok őhozzá, mert, hogy mondta János, az ige testé lett, az ígéret megtestesült, beteljesült. És ez azt jelenti, hogy innentől kezdve, ha megtestesedett az ígéret, már más a viszonyunk ahhoz, amit ő benne kaptunk, mint egy ígérethez. Nem véletlen mondjuk mi azt a közmondásban is, hogy az ígéret szép szó, ha megtartják, úgy jó. Mert jó dolog az ígéret, jó dolog a reménység, de az valami egészen más dolog, amikor egy ígéret beteljesül, és az ember élvezőjévé válik annak, aminek eddig csak a várományosa volt. Mindenki átmegy ezen, azt gondolom, csak különböző módokon, az élete folyamán sokféle ígéretet kapunk, amelyben igyekszünk bízni, reménykedni, de amikor ott van előttünk az ígéret beteljesedése, akkor többé már nem arra van szükségünk, amit eddig tettünk, hogy bízunk és reménykedjünk, hanem arra, hogy megragadjuk azt, amit megkaptunk. A Mesiás nem más, mint Jézus Krisztus. Róla szólt tulajdonképpen keresztelő János üzenete. Itt az új kezdet. Eddig csak vártátok, hogy megjelenjen, de most itt van a Názáretből való Jézus, aki maga a Mesiás. Őról szól az üzenet. És amikor ezt megértjük, akkor kicsit meg is döbbenünk azon, hogy az Úr Jézus miért keresztelkedett meg. Hát megkeresztelkedtek keresztelő Jánosnál azok, akik igazat adtak Jánosnak abban, hogy itt van a küszöbön az új kezdet. És ki akarták fejezni azt, hogy mi készen vagyunk erre az új kezdetre. Eltemetjük a régit, a várásainkat, a reménységeinket, hogy megragadhassuk az igazat, a megtestesült, a valóságosat. Kérdezhetnénk, Jézus miért keresztelkedett meg? Őt kellett megragadni. Remélem már fölmerült bennünk néhányszor ez a kérdés, hogy miért volt erre szükség? Azokban biztos fölmerül a kérdés, akik olvassák az evangéliumot, hiszen ahogyan most is itt olvastam, azt mondja keresztelő János, amikor meglátja Jézust, hogy beszél hozzá. János azonban tiltakozott, és ezt mondta, nekem kell általad megkereszteltetnem, és te jössz hozzám. Még keresztelő János se értette, hogy Jézusnak miért kell megkeresztelkedni. Ő tudta Jézusról, hogy ő a Messiás. Hirdette az embereknek. De maga sem egészen értette. Miért? Jézus megválaszolt keresztelő Jánosnak, ő elfogadta Jézus válaszát, és megkeresztelte Jézus Krisztust. Miben állt Jézusnak a válasza? Azt mondta, hagyd ezt most, mert így illik nekünk minden igazságot betöltenünk. Jézus azt mondja Jánosnak, hogy be kell tölteni az igazságot. Ahhoz, hogy ezt értsük, tudnunk kell azt, hogy az igazság a Szentírásban, az addigiakban különösképpen, azután is, Isten akaratának és törvényének a betöltése. Ez az igazság. Az az igaz ember, aki Isten akaratának és törvényének megfelel. Ez az igaz. Nem az az igaz, akire az emberek azt mondják, hanem akire Isten azt mondja, hogy igaz. Isten pedig másra nem mondja, hogy igaz, csak aki az ő akaratát és törvényét betölti. János Istentől kapta a parancsot arra, hogy kereszteljen. Ahogy mondtam, látó ember volt. Nem ő találta ki, Isten mondta neki, kezdj el keresztelni, tedd ezt. Mit mond Jézus? Be kell tölteni az igazságot. Isten akaratának meg kell felelni. Azaz, azt mondja Jézus, én is engedek az Atya akaratának. Az Atya akaratának. Be kell tölteni. Ha Isten ezt mondta neked, hogy meg kell keresztelkedni, akkor ebből én sem vonom ki magam. Én is engedelmes akarok lenni és maradni. Egyfelől azt kell mondjuk, hogy János helyesen ismerte azt fel, hogy Jézusnak önmagáért nem kellene megkeresztelkednie. Egyfelől az helyes volt, hogy János tiltakozott, mert ő is tudta, hogy a Messiás az Isten fia. Neki nincsenek bűnei, hát őt várjuk, ő neki nem kell megkeresztelkedni. De János nem látta azt, hogy Jézusnak érettünk, akikért jött és küldetett, mégis meg kell keresztelkednie. Az a csodálatos Jánosban, hogyha ezt ő nem is látta át, amikor azért Jézus azt mondta neki, hogy meg kell keresztelkednünk, akkor nem vitatkozott tovább, hanem megkeresztelte Jézust. Hogy is van ez a Jézus érettünk kellett, hogy megkeresztelkedjen? Azért kellett ezt érettünk megtegye Jézus testvérek, mert nem válhatott engedetlenné az Atyával szemben. Jézus ugyanis közben járóként küldetett ember és Isten közé. És Jézus nem lehetett hűtlen ahhoz, aki őt elküldte. Ahhoz, hogy Jézus életében később majd elhangozhasson az a szó, ott a Golgotai kereszten, hogy elvégeztetett, ahhoz Jézusnak meg kellett keresztelkednie. Mert ez mit jelent? Elvégeztetett azt jelenti, tökéletesen azt tettem, amit elrendeltél. Nem sértettem meg a te akaratodat. Tiszteletben tartottalak téged. Nem csak úgy, hogy te beszélsz, én ezt tiszteletben tartom, hanem úgy, hogy amit parancsoltál, azt én magam is magamra vettem és megtettem. Tulajdonképpen Jézus keresztségére elsősorban miattunk került sor. Nem önmagáért, hanem azért, hogy ő, mint közbenjáró, igaz, bűntelen módon teljesíthesse szolgálatát és küldetését Isten és ember között. És hogy ezt Jézus nem rontotta el, és hogy Jézus itt nem mutatott túlbuzgóságot, hogy itt nem arról van szó, hogy Jézus már megint többet tett, mint amit kellett volna neki tennie, arra egyértelmű az, ami itt a történetben Jézus Krisztus keresztségét követi, így olvassuk, hogy mennyei szózat hallatszik, és mit mond a mennyei szózat? Ez az én szerelmes fiam, akiben gyönyörködöm. Az Istennek a válasza Jézus Krisztus engedelmességére, hogy vallást tesz róla, ez az én szerelmes fiam, az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm. Nem azt mondja neki, amit nekünk is mondott apánk, amikor időnként túl buzogtunk körülötte, hogy na jó van, most már csillapodjatok le. Na csillapodjatok le. Mi ezt szoktuk mondani a túl buzgó gyermekeinknek. Most már nyugodjatok meg és csillapodjatok le. Az Atya nem ezt mondja Jézusnak, hogy jó, rendben van, 120%-on vagy. Hanem azt mondja Jézusnak és Jézusról, gyönyörködöm abban, ahogyan te engedsz én nekem. Jézus közbenjáró. Nagyon fontos dolog, hogy Isten ő benne gyönyörködik, és azt mondja róla, ő az én szeretett, szerelmes fiam. Azért fontos ez, mert amikor Istenhez akarunk lépni, akkor ezt nem tehetjük meg önerőnkből, ami nyomorúságunk miatt, amiről hallottunk ma a Heidelbergi Káti olvasása közben, amire rádöbbent bennünket a 10 parancsolat, hogy tudnék, míg emberek vagyunk és engedetlenek vagyunk egyszerre Istennek, mi nem mehetünk ő hozzá. Nekünk valami segítségre van szükségünk. Ezért nagyon fontos, hogy hova fordulunk segítségért. Ha jó cselekedeteinkhez fordulunk segítségért, nagy bajba vagyunk. Nem jó utat választottunk. Ha más emberekben reménykedünk, nem jó utat választottunk. Ha az egyházban reménykedünk, nem jó utat választottunk. Ha a keresztség vizében reménykedünk, az úrvacsora kenyerében vagy borában reménykedünk, nem jó utat választottunk. Mert egyetlen egy lehetséges jó választás van, hogy mi Istenhez, mint atyánkhoz érkezzünk, ez nem más, mint az ő szeretett, szerelmes fia, akiben ő gyönyörűségét leli. Pál apostol olyan szépen beszél erről az Efézusi levél első fejezetében, a 4. verstől kezdődően, ahol ezt mondja, Isten eleve elhatározta, hogy minket a maga fiaivá fogad Jézus Krisztus által, az ő akaratának jó kedve szerint, kegyelme dicsőségének magasztalására, melyel megajándékozott minket ama szerelmesben, akiben van a mi váltságunk. Azt mondja az apostol, hogy Isten a maga fiaivá fogad bennünket Jézus Krisztus által, abban a szerelmesben, az ő szerelmes fiában, akiben van a mi váltságunk. Krisztusban van az Atya szerelme, és Krisztus által árad szét ez mindenekre, és ezért nekünk is csak általa van lehetőségünk az Atyához fordulnunk. Bajban vagyunk mindig, testvérek, amikor az okot, hogy Isten szeressen engem, magamba keresem. Mi mindannyian bajba vagyunk. Amikor a jó viseletünkbe, a cselekedetünkbe akarjuk ezt látni, akkor bajba vagyunk. Mert Isten azt mondja, hogy ő az ő fiát szereti, és benne és általa szeret bennünket. Ezért van az, hogy akik Krisztusban vannak, azoknak nincs többé kárhoztatásuk. Azt mondja a Szentírás. Akik Krisztusban vannak, akik Krisztushoz kapcsolódnak, akik Krisztussal szövetségre lépnek az élő hit által, nekik nincs kárhoztatásuk. Mindenki másnak csak kárhoztatása van. Ítélete van Istentől. Mire tanít meg bennünket Jézus Krisztus keresztsége? Arra tanít meg, testvérek, hogy Jézus az ő tisztségét tökéletesen hordozta. Tökéletes. Úgy mondjuk az egyik énekünkben, hogy tökéletes volt minden tekintetben. Még ebben is. Nincs okod Jézus Krisztusban kételkedni. A világ ma be akarja mocskolni Jézus Krisztust, hogy meginogjon benne az embereknek a bizalma. Mi azt hirdetjük a Szentírásban adott kijelentés alapján, ami mögött Isten áll, ami Isten beszéde, hogy Jézus Krisztusban nincs okunk kételkedni. Az Atya is bizonyságot tett róla. És amikor ezt kimondjuk, hogy Jézus Krisztusban nincs okunk kételkedni, akkor ezzel együtt azt is kimondjuk, hogy nincs okunk magunkban reménykedni. Nincs rá semmi okunk, hogy magunkban reménykedjünk. És amire mi önmagunk alapján a reménységünket építjük, mind elvész és összetörik, és egyszerre nem lehet Jézusban és önmagadban reménységet. Vagy ő benne bízol és hiszel, vagy ő benne van minden reménységed, mert nincs felőle kételyed, és akkor önmagadban többé nem reménykedsz, vagy önmagadat akarod fényezni Isten előtt, akkor viszont biztos, hogy nincs szükséged Jézusra. A két dolog egymást kizárja, de mivel ő tisztségét tökéletesen hordozta, bátorítalak, bízzál benne, ne kételkedj benne. Magadban százszor meginokhatsz. Ha tükörbe nézel, és újra csak azt mondod, én még mindig bűnös vagyok, jól látod, de ne esd kétségbe. Ha van Jézus Krisztusod, benne nem kell kételkedjél. Megtanít bennünket Jézus Krisztusunk keresztsége arra, hogy a keresztség önmagában nem ér semmit, amikor tudnélik mi önmagában megkeresztelkedünk, csak ha azt fejezi ki, azt húzza alá és azt támasztja alá, hiszek Jézus Krisztusban, és elkötelezem magamat általa az Atyának. A keresztség akkor ér valamit az életünkbe, hogyha az Istennel való szövetségünket fejezi ki. A szövetség pedig a Bibliában egységet jelent, azonosságot jelent, egyesülést jelent. Önmagában a kereszthíz senkit nem tart meg. Csak ha ott áll mögötte és előtte, az a szívbéli meggyőződés, hogy én hiszek Jézus Krisztusban, akit az Atya szeret, és akiben engem is szeret, és aki által én is fiúvá lehetek és lettem. Ha én elkötelezem magam ennek az Atyának, akkor van értelme az én keresztségemnek. Egyébként csak egy csepp víz, ami önmagában engem üdvözíteni nem fog. Jézus Krisztus keresztsége megtanít bennünket arra, hogy az Istennek való engedelmességre mindig van Istennek válasza. Ahogyan ott és akkor János előtt megnyílt az ég, és János látta a láthatatlan szent lelket Jézusra galamb formájában alászállani, ez volt Istennek a válasza, azzal a mondattal együtt, amelyről már beszéltünk, ez az én szeretett fiam, akiben én gyönyörködöm. Nos, testvérek, az engedelmességre Istennek eképpen mindig van válasza. Ez a válasz pedig az, hogy megerősíti a szövetségét. Mert amikor János ezt látta, akkor azt érthette meg belőle, hogy az Atya és Jézus egyek. Noha az Atya ott van a mennyben, Jézus meg emberi testben itt a földön, mégis a Szentlélek által ők egyek. Elválaszthatatlanok. Örök szövetségesek. És ez egy csodálatos dolog. Amiről Jézus úgy tett bizonyságot később, én és az Atya egyek vagyunk. Ha valaki, akkor János ezt tudhatta, és tudta is, mert látta a láthatatlan köteléket, ami Jézust az Atyával összekötötte, és egyé tette. Látta azt az örök szövetséget, a Szent Háromság örök, tiszta és örök szövetségét, amelyet mi hittel ragadhatunk meg. Amikor engedelmesek vagyunk Istennek, akkor ő bennünket mindig megerősít az ő szövetségében. Hogyan teszi ezt? A láthatatlan lélek által. Nem látunk mi semmilyen más dolgot, mint amit mások látnak. Nem látunk galambformájában szent lelket, de mégis a szívünkbe Isten a szövetség által egy igaz bizonyságot ültet el. Azt a bizonyságot, ami megvolt Jézusban és megvolt Jánosban is, hogy mi az ő gyermekei vagyunk. Azt mondja János egy helyen, hogy Isten fiainak mondanak bennünket, és mi azok is vagyunk. Mások azt feltételezik rólunk, olyanok vagyunk, mint Isten fiai. János azt mondja, boldogan, mi azok is vagyunk. Mi tudjuk, hogy azok vagyunk. Testvérek, amikor Istennek engedelmesek vagyunk, akkor ő mindig megerősít bennünket. Mindig megerősíti a szívünket, és megerősíti a lelkünket abban, hogy Jézus Krisztusért mi jó úton vagyunk, Jézus Krisztusért mi fiak vagyunk, szeretettek vagyunk, az Atya szeretettei vagyunk, akikkel ő mindig másként bánik, mint azokkal, akik gyűlöletes bűnöket követnek el ő előtte. Bátorítalak benneteket, akik hisztek Jézus Krisztusban, hogy bízzatok ő benne egyre jobban. Ő benne, és ne magatokba, és ne magunkba. És azokat, akik keresik az utat az Atyához, hadd invitáljuk arra, ne elégedjenek meg a látható jegyekkel, mert azok önmagukban nem vezetnek el bennünket Istenhez, hanem lépjenek Jézus Krisztus által az engedelmesség útján Istennel szövetségre, hogy elhangozhassék majd fölöttük is, gyertek én Atyámnak választottai, örököljétek az országot, amely számotokra elkészítetett. Amen. Gyertek testvérek, most fennállva válaszoljunk Isten igéjére, és készüljünk csendességünkre a 165. dicséretünk 5. és 6. versének éneklésével. A 165. dicséretünk 5. és 6. versét énekeljük.
Egyszerűvé formáj,
elfoglalva, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Hálaadással magasztalunk téged, Úr Jézus Krisztus, aki mindenekben tökéletesen engedelmes voltál, hogy igaz, egyetlen és hatásos közbenjáróvá legyél az Atya és közöttünk. És dicsőítünk téged, mennyei Atyánk, aki erről bizonyságot is tettél, hogy nekünk ne legyen semmiféle kétségünk afelől, hogy csak is és egyedül a te fiadért, az Úr Jézus Krisztusért fordulhatunk te hozzád gyermeki bizalommal. És köszönjük neked, Szentlélek Isten, aki mindezt magyarázod és megérteted velünk, akik hajlamosak vagyunk önmagunkban bízni, és minden olyan cselekvésünkben reménykedni, amire te egyáltalán nem jogosítottál föl bennünket. Légy segítségül, hogy a hit által Jézus Krisztussal szövetségre és egységre léphessünk, hogy benne miénk legyen az Atya szerelme és szeretete, és általa miénk legyen az az igazság, amely néki tulajdonítatott, nékünk pedig maga az örök élet. Kérünk téged, Urunk, segítsél itt bennünket az igaz és élő hitre, és segítsél bennünket ebben a hitben, bűnös voltunk ellenére megmaradnunk, és te veled egyé lennünk. Amen.